műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A digitális eszközök mára már az oktatásban is egyre nagyobb szerepet játszanak, hiszen beszélhetünk online felületekről, digitális tananyagról, elektronikus könyvekről, vagy éppen okos táblákról. A tanárok számos helyen megpróbálták beépíteni a közoktatásba a technológiai forradalom vívmányait, ami részben a koronavírus járványnak is köszönhető, amikor kénytelenek voltak jobban megtanulni, hogy miként is működnek a különféle programok és eszközök. Azonban most mintha egy fordulatot látnánk. A svéd közoktatásban például vissza akarják szorítani az elektronikai eszközök használatát, valamint Romániában korlátozni akarják a fiatalok közösségi médiához való hozzáférését. A járvány után tapasztalt változások és a mostani hírek szöges ellentétben vannak egymással, így adja magát a kérdés, hogy akkor most melyik a helyes út. Témánk: közösségi média, digitális eszközök és a közoktatás. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt van velünk dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, és Miklas Szidónia Andrea, 12. osztályos diák, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek a digitális világba. Nem ma beszélgetünk először, így javasolom, hogy tegeződjünk. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást, jó estét kívánunk, üdvözöljük a hallgatókat.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Örvendünk, hogy itt lehetünk és beszélhetünk a digitális világban, a digitális oktatásról is, illetve előnyeiről, hátrányairól.
Attila, kezdjük azzal, hogy miben változott meg a tanárok élete, tanítási módszerei a koronavírus járványt követően.
Koronavírus járvány mindenkit felkészületlenül ért, az iskolát is egyértelműen, és annyiban változott meg az életünk, hogy meg kellett ezeket az eszközöket tanulni, hiszen korábban a legtöbben egy számítógéppel, egy laptoppal ugyan dolgoztunk, PDF-fájlokat készítettünk, PPT prezentációk készültek a diákok számára, a Wordot, az Office-t tudtuk használni. Nem sikerült ennél többet megtanulni, hiszen nem volt kihívás számunkra. A valóság az, hogy ez megváltozott, kurzusokon kellett részt venni, nagyon sok tanárnak sikerült különböző oktatási platformokat megismerni, és elkezdtük használni ezeket. A másik nagyon fontos dolog, hogy Romániában általában a digitális eszközök tekintetében óriási volt a lemaradás Európa más részével szemben, és a minisztérium is rájött, meg alapvetően a tanárok, az iskolák rájöttek arra, hogy fel kell szerelni az iskolákat kellő digitális eszköztárral. Ez meg is valósult bizonyos mértékben. Most azt el kell mondani, hogy nálunk Marosvásárhelyen, tehát a mi iskolánkban már korábban is gondoltak erre, nagy részt elsősorban a felújítás során már tervben volt az, hogy digitális szempontból fel lesz szerelve az iskola, tehát mi használtunk bizonyos eszközöket, de valóban azt lehet mondani, hogy a járvány után hirtelen megugrott a digitálisan felszerelt oktatási intézmények száma, és hál' Istennek azt lehet mondani, hogy egyre több iskolában a tanárok munkáját segíti, a diákoknak a munkáját segíti mindez. Úgyhogy én elsősorban azt kell mondjam, hogy ez egy pozitív folyamat volt itt Romániában.
De mennyire volt nehéz az oktatók számára az, hogy egy teljesen vagy legalább részben idegen területen sajátítsanak el új tudást, valamint nem csak elsajátításról beszélünk, hanem ezzel a tudással kellett oktatni, tanítani, tovább kellett adni a tudást. Most koronavírus járvány vagy maga a felszerelések megvásárlása, a kérdés adja magát, mekkora volt a kihívás?
Kihívás mindenképpen nagy volt. Én, amikor egy ilyen kurzuson részt vettem, a Teams-et tanították meg nekünk informatika tanárok, hiszen ezen a felületen dolgoztunk. Úgy végignéztem a kollégáimat, és körülbelül a 30-40-ből, akivel én egy csapatban voltam, hiszen különböző ilyen turnusokra voltunk osztva, azt láttam, hogy alapvetően nyitottsággal fogadják a kollégák. Volt egy-két személy, aki természetesen nyugdíj előtt álló személyekről van szó, akik azt mondták, hogy ezt már nem tudják megcsinálni, hát nem is nagyon akarják, számukra ez már nem kihívás. Most azt tudni kell, ugye, hogy tanárnak az életében folyamatos a változás. Nem csak azért, mert a miniszterek változnak, mert a tanügyi törvény módszertana változik, a diákok is változnak évről évre, négy évről négy évre, ha az ember osztályfőnök. Tehát én személy szerint úgy látom, hogy mi a változáshoz hozzá vagyunk szokva, nyitottak vagyunk a változás előtt. Természetesen nagy kihívás volt, tehát meg kellett tanulni, de ez nem ilyen skolasztikus oktatás, tehát magolás volt, hanem ez egy gyakorlati dolog. Ott volt a számítógép, és mondták, hogy mit kell csinálni. És természetesen rengeteget bénáztunk, mi is tanárok, főleg a koronajárvány idején, erről már volt szó, viszont utána azt látom, hogy nagyon szépen fejlődnek kollégák, használnak különböző applikációkat, és kihasználják azt, vagy legalábbis nyitottan fogadják az újításokat, amelyeket különböző programokon keresztül, például Erasmus programok vannak, amelyeken ilyeneket tanultak, és ezt próbálják az iskolában megvalósítani. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
Ha őszinték akarunk lenni, akkor azt is mondhatjuk, hogy a diákok, a fiatalok sokkal inkább jártasabbak a digitális térben, mint a tanárok. Szidi, ha visszaemlékszel, mennyire bénáztak a tanárok a járvány és az online oktatás idején, és itt most különösen a kezdetek kezdetére gondolok, de nyilván nem csak.
A kezdetek kezdetén én még nyolcadikos voltam ugye a 2020-as év első hónapjaiban, ott március-áprilisban, hát azt megmondom őszintén, hogy az első egy-két hónapban, ugye nyolcadikosként már inkább csak a főtantárgyakból volt anyag, amit leadtak, és azokkal a tanárokkal találkoztunk többször így az online világban, hát nagyon gyerekcipőben járt még ez a folyamat, de úgy érzem, hogy utána, ugye így, ahogy átkerültem a liceumban, és hozzá kellett addig szokniuk ugye a tanároknak ehhez az online világhoz, egyre jobban haladtak, és nyilván volt, ahogy a tanár úr is elmondta, nyilván volt egy-két olyan tanár, aki ugye nyugdíj előtt áll, de nekik is mindig segítettünk, és próbáltuk megoldani azt, hogy mindig sikerüljön megtartani ezt az órát az internet akadályain kívül is.
Akkor most osztályozzanak a diákok is. Mennyire tanulták meg a leckét, az online digitális módszereket a tanárok a járvány ideje alatt? Akár kérdezhetném azt is, hogy megérdemlik az átmenő jegyet?
Persze, hogy megérdemlik. Van olyan tanárunk most is, aki például a Teams-et napi szinten használja, ott szokta átküldeni a különböző tananyagot, de emellett van olyan is, aki inkább azt mondta, hogy na most már visszatértünk, minden ilyen online világot a hátunk mögött hagyva, induljunk neki a hagyományos tanításnak. Én mindkét felét megértem, úgy érzem, hogy néha ez a Teams-es világ egy kicsit úgy közrefog, elzárja a határokat, de vannak előnyei és hátrányai is.
Fogunk beszélgetni erről, hogy teljesen elzárni a digitális oktatást a közoktatásban, vagy mi a járható út, de most maradjunk annál a résznél, hogy mi a helyzet most, így a járvány után, mennyire használjátok még a digitális módszereket, mi az, ami megmaradt? Attila?
Ahogy Szidi is említette, mint platform nálunk az iskolában megmaradt a Teams, mert ezen nem csak kommunikálni lehet, hanem adat megőrzőként is működik, tehát fel lehet tenni olyan anyagokat, amelyeket a diákok használnak, ugyanakkor olyan funkciói is vannak, amelyekkel figyelmeztetni lehet őket határidőkre például, illetve lehet különféle teszteket is összeállítani vele, amit használnak. Aztán természetesen ott vannak még a Google-nek a különféle lehetőségei, a táblázatok, a formsok, mindenhonnan bele lehet írni, bele lehet szólni dolgokba, tehát ezeket szerintem most is használják, illetve tehát a digitális eszköz fejlesztés az, ami jelentős szerintem, mert egyre performánsabb számítógépeket sikerült beszerezni, és az okos táblák használata szerintem az, ami az oktatás minőségén az utóbbi időben dobott, és szerintem nagyban segíti, ugyanis a hagyományos, ha visszagondolok a krétás világra, akkor is lehetett szépen rajzolni, főleg, hogyha az embernek volt egy színes kréta palettája, és bement, mint a
festő. És volt egy kézügyessége is.
És azért volt egy kézügyessége is, természetesen, de ez vizuálisan sokkal hatásosabb a mai világban, és abban a világban, amikor a tartalom egyre inkább háttérbe szorul, és és egyre intenzívebb maga a kommunikáció, illetve a képi világ, tehát a vizualitás. Ezek az eszközök szerintem, amiket a tanárok így használnak, segítik, azt lehet mondani, a tanulást, igen, tehát a tananyagnak az elmélyítését. Tehát sokkal jobban megragad egy olyan diák fejében, aki mikor már megszületik, ismeri ezeket. Okos táblát például nekem ötödikes gyermek mutatott be, hogy ezt hogy kell használni. Alig került át, úgymond az ötödik osztályba, első modulban vagyunk, és ő már tudja ezt használni, és segít a tanárnak. Tehát ezek fantasztikus dolgok. Most számukra ez a vizuális anyag mindenképpen előnyt jelent.
Szidi, te hogy látod a digitális módszereket, elsősorban a módszereket, vissza fogunk térni az eszközökre hamarosan, inkább digitális, inkább analóg, vagy hol van az arany középút?
Én őszintén bevallom, hogy jobban szeretem az analógot, nekem mindig egy kicsit nehezemre esett, főleg ugye az online világban, hogy most én az interneten ne csak szerkesszek egy-egy különböző dokumentumot, hanem tényleg azzal tanuljak rajta keresztül, úgyhogy én inkább az analógra esküszöm, de szerintem, ugye látom most, ugye tanárok legtöbbször használják ezt az online felületet, akár egy-egy olyan programot, például biológiából szoktunk használni, főként ahol 12-es lévén, ugye az anatómiát tanuljuk, úgyhogy a szerveket különböző képen lehet forgatni, és úgy látom, hogy az arany középút a megfelelő.
Térjünk rá akkor az osztálytermekre. Mennyire hatékony az, hogy ott vannak a már emlegetett okostáblák, kivetítők, számítógépek, internet hozzáférés, és még lehetne sorolni. Mit használ ebből egy tanár, és hogyan látják a diákok? Inkább a hagyományos, vagy inkább az okostábla a mindennapokban, még akkor is, hogy a Szidi itt az imént említetted, hogy az analogot kedveled jobban.
Én úgy látom, hogy ezek az úgynevezett okostáblák, most az is kérdés, ugye, hogy milyen az okostábla, mindenképpen hatásosak. Természetesen ott van a hagyományos tábla is, még akkor is, hogyha nem krétával írunk, hiszen az most nem tudom, hogy környezetszennyező, vagy mi van vele, de nincsen már nálunk legalábbis ilyen régi típusú tábla, amire gondolom a hallgatók többsége gondol, tehát nem egy fekete tábla és rajta kréta, tehát mindenképpen jó ezeket használni, főleg akkor, és akkor van ezeknek értelme, hogyha megfelelő tananyag van hozzárendelve. Tehát ne gondoljuk ezt úgy el, hogy én megnyitom az internetet, és akkor onnan bármit leszedek, és azt mutatom be a diákoknak. Tehát ez a digitális oktatás nem csak az eszközökről szól. Tehát itt mi Romániában úgy gondoltuk, hogy jaj, de jó, van egy számítógép, van egy okostábla, van egy applikáció, amit használunk, és ettől digitalizáltuk az oktatást. Ez csak a külsőség. A digitális oktatás egy külön oktatási forma, és ahhoz, hogy az működjön, megfelelő tartalmat kell hozzárendelni. Tehát így, ahogy Szidi mondja, például a szívnek a bemutatása, hogy tudják ott forgatni, az nem egy egyszerű dolog, azt meg kellett szerkeszteni, és erre van egy oktatói tananyag. Tehát ha kettő megvan, tehát van egy anyag, és megvan az eszköz, akkor tökéletes ez a dolog. Attól, hogy még van egy számítógépen, még nem tudok én digitálisan oktatni, és az még mindig analóg módszer, annak ellenére, hogy használom akár a telefont, mert van elektronikus naplóm, és odaírom be a jegyet, nem a papírnaplóba. Én szerintem az még nem digitális oktatás. A digitális oktatás az, amikor megfelelő platformokat használva a tananyagot próbálom bemutatni, átadni, és tulajdonképpen erről van szó, ugye említetted az elején a különböző kérdéseket Svédországban, én szerintem pontosan arról van szó, hogy nem lehet akármit ott az osztályban levetíteni. Tehát nem kell rosszra gondolni, de nem akármilyen tartalmakat teszek ott közé, hanem arra a tananyagra előkészített digitális tananyagot vetítem ki, vagy azzal dolgozok úgymond digitálisan.
Nem lehet akármilyen tananyagot kivetíteni, és ezek csak felületet biztosítanak, de akkor jók vagy nem jók ezek a felületek, hiszen most például mindenki magából indul ki, így most én is, én egy pálcika embert nem tudok lerajzolni, és hogyha itt már beosztátok a szívet, hát azt, hogy én biológia órán felrajzoljak egy szívet, az számomra a lehetetlen küldetés. Hogyha ilyen tekintetben nézzük, akkor van haszna az okostábláknak?
Szerintem mindenképp van haszna ezeknek az okostábláknak, főleg ugye ezen a téren, hogy több szemléltető anyaghoz hozzá tudunk jutni, és van egy-egy olyan funkciója is ezeknek az okos tábláknak, hogy akár egy prezentációban, bemutatóban a különböző részeket ugye ki lehet satírozni, és ezzel jobban látjuk vizuálisan mindezt. Mi személy szerint a 12. osztályok terén szerintem kijelenthetem, hogy például egy-egy olyan órán, ahol szemléltetni kell, ugyanúgy az okos táblán meg szoktuk nézni, és utána lerajzoljuk a füzetbe, úgyhogy így próbálják megtartani a már említett arany középutat, és úgy érzem, hogy egyre inkább hajlanak egyes tanárok, aki akik úgy vélik, hogy jobban beválik ez a vizuális világ, ezek az okos táblák, hogy inkább többségében azt használják. De lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezés lesz, de lehet, hogy úgy gondolják, hogy lassan-lassan át kéne térni teljesen erre az online világra. És az analógból minél kevesebbet meghagyni, de szerintem azért úgymond nem merik, mivel ugye a vizsgáink azok még mindig az analóg formában történnek.
Apropó vizsgák, ugye az érettségi tekintetében volt idén egy próba, hogy bizonyos tételeket 4 megyében, köztük Maros megyében is bizonyos iskolákban digitálisan elküldték a javító tanárnak, és már nem a papírt küldözgették, hanem egy beszkennelt dokumentumot. Lehet ez egy járható út a vizsgák felmérők javítása tekintetében? Vagy akár beszélhetünk arról is, hogy vannak olyan felületek, például az exam.net, ahol, hogyha a diák megnyitotta az adott lapot, egy böngészőben egy lapot, és az elveszítette a fókuszt, tehát kilépett belőle, átlépett valahova máshova, hogy inspirálódjon, akkor a felület automatikusan kidobja. Biztos, hogy nincs jövője a digitális szintfelméréseknek?
Én a saját tapasztalatomból tudom elmondani, hogy Magyarországon, ez igaz, nem Románia volt, én egy egyetemen digitálisan vizsgáztam. Ez nem azt jelenti, hogy az én írásomat, amit megírtam, beszkennelték, és elküldték egy más megyébe, és ott javították ki, erről is mindjárt szót ejtek, hanem maga a vizsga történt digitálisan, tehát be voltunk ültetve 50-60-an, ahányan vizsgáztunk azon az egyetemen, ez a közszolgálati egyetem volt Budapesten, és a számítógép dobta úgymond nekünk a kérdéseket, bizonyos időlimittel kellett ezt megcsinálni, mert ha nem, akkor egyszerűen lemaradtál, illetve hát nem volt meg a pontszámod, és azonnal megadta a pontszámot, pont úgy, mint a, úgy tudom, a sofőr vizsga is így működik, tehát ez valóban digitális vizsgarendszer, nem tudom, hogy ez Romániában milyen szinten van. Az, hogy szkennelgetünk, ez már korábban létezett egyetemeken is Romániában, aztán például olimpiászokon a közoktatásban, tehát itt 8 vagy 5, 12-re lehet gondolni elsősorban, már létezett, például az olimpiászokon a tantárversenyeket javították úgy, és én úgy tudom, hogy a német olimpiász volt az, ami ezt az utat megnyitotta, hogy versenyközpontokban beszkennelték a dokumentumokat, és random dobták oda úgymond egy megyének, ami szerintünk a vizsga tisztaságát biztosította, mert senki nem tudta, én is javítottam így, senki nem tudta azt, hogy melyik megyéből van az a dolgozat. Esetleg, hogyha a gyermek vagy a diák egy-két helység nevet írt a fogalmazásban, ugye irodalomból elsősorban szükséges a fogalmazás, ha megemlítette hát egy helység nevet, akkor tudtuk, hogy ez kb. Honnan van, de annál többet nem igazán tudhattál. Tehát ilyen szempontból, ha ez a kérdés, akkor ez tényleg így mondhatni azt, hogy működik és korrekt dolog, mert nagyon lecsökken a korrupció lehetősége.
És diák szemmel ez a digitális szintfelmérés, hiszen meggyőződésem, hogy nem vagyunk ettől már olyan nagyon messze.
Szerintem se vagyunk ettől már olyan messze, de én úgy érzem, hogy ugye én már 12-es vagyok, hozzám nem fog elérni, mint diák, de úgy látom, hogy a mostani 5-6-osok már úgy fognak érettségizni, hogy mindez az internetes világban online fog megtörténni. Szerintem vannak előnyei, hátrányai itt most nem csak a diákok szemszögéből, hanem akár javítás szemszögéből is nézve. Nem tudom, hogy ennek mekkora lesz a sikere, lehet, hogy jobban fog működni, mint a régi bevált módszerek, de hogyha ennyire digitalizálva van, és ahogy látom már a kisebb korosztályoknál is, ugye mindenki a telefon tudja kezelni, sőt, van, aki jobban, mint én, ezt őszintén bevallom. Úgy látom, hogy nekik már ez az analóg egy kicsit olyan elavultá fog válni, úgyhogy lehetséges, hogy egy-két olyan generáció lesz, vagy már van akár az 1-4 osztályokban, akinek főként ez a digitális felmérés lesz az, ami a megfelelő.
Hogyan képzelnétek el egy digitális érettségit, hiszen ahogy Attila, hogy te fogalmaztál, szkennelgetjük a lapokat, ez már csak egy lépés attól, hogy mindenki előtt legyen egy laptop, egy táblagép, vagy akár a zsebében levő okostelefonon töltse ki az érettségit. Én láttam olyan egyetemeket itt Romániában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron, ahol az államvizsgának az elméleti része teljesen online történt, és az egyik helyen még fizikai oktatás is volt, tehát nem a koronavírus járvány okozta ezt, hanem mindenki bement, aki tudott, vitt magával egy saját laptopot, és kitöltötte az írásbeli részt.
Különbséget tennék dolgok között, mert vannak tantárgyak és tantárgyak, tehát például egy magyar nyelv és irodalomból nem igazán tudom elképzelni azt, hogy hogyan tud a diák teljes mértékben ilyen több válaszos kérdésekkel leérettségizni, mert vannak tantárgyak, ahol több kompetenciát is mérnek, gondolok itt pont a magyarra. Tehát magyarul nem elég írni, beszélni is tudni kell. Ugyanígy van ez az idegen nyelveknél, tehát itt is legalább 4 kompetenciát mérünk idegen nyelven, de viszont van olyan tantárgy valóban, akár biológiáról is beszélünk, ahol talán elképzelhető, hogy teljesen digitalizálják ezt. Jó, magam is érettségiztem annak idején biológiából. Nem volt teljesen szükségszerű, egyébként a szívből érettségiztem, ha már itt tartunk, hogy én ott szépen leírjam a szívet románul, mert azt lehet, hogy meg lehetett volna egy ilyen platformon keresztül is tenni, különféle kérdésekkel, képekkel, vizuálisan is. Tehát én azt látom, hogy igen, lehetséges, és szerintem meg is fog történni, hogy bizonyos dolgok így fognak történni, mint úgymond a sofőrvizsgán.
Én úgy gondolom, hogy ugye van egy-egy olyan tantárgy, amelyiknél ez megvalósítható, de személy szerint úgy gondolom, hogy például egy matematika érettséginél ez nem fog működni. Mivel ugye különböző hatványokat kell, logaritmusokat, és szerintem nincs annyi ideje, csak hogyha ugye megnövelik az időtartamát egy-egy érettséginek, hogy a diák különböző helyeken odafigyelj, mivel hogyha valami ugye az analóg módszereknél lemarad, akkor azt egy-két vonallal korrigálni tudjuk, be tudjuk írni, de ugye egy-egy ilyen online platformnál, ha valamit mellé gépelünk például egy hatványt, akkor már teljesen más lesz az eredmény.
Most én hosszan tudnék vitatkozni, hogy az online felületek milyen tárházat kínálnak arra, hogy a hatványokat, meg a különböző krikszkraksz matematikai képleteket be lehessen írni, de ne menjünk ebbe bele. Beszélgessünk arról, hogy ugye a svéd közoktatás üzent hadat a digitális eszközök használatának, de kell-e harcolni az osztályteremben az okos eszközök ellen, vagy hasznosabb lenne az, hogy mindkét fél megtanulja megfelelően használni ezeket. Melyik a jó irány?
Szerintem mindkét fél meg kell, és az idő múlásával muszáj lesz, kötelező lesz megtanulni ezeknek a használatát, de ahogy itt már említettük a beszélgetés során, egy kicsit vissza fog kelleni fogni ezeket, hogy tényleg okosan használjuk, és ne az legyen, hogy az online világ és ezek az online eszközök minket uraljanak.
Egyetértek Szidivel, és azzal egészíteném ki, hogy pont ezen a héten egy vizsgatételt dolgoztak ki a végzős diák, német nyelvvizsgára készülve, és a nyelvvizsgának az egyik témája ebben az évben a diákok, az ifjúság és a digitális kompetenciák, és meglepő módon azt mondták, hogy nem segítik olyan nagy mértékben elő a digitális eszközök az oktatási folyamatot. Nem egy írta, többségük ezt írta, tehát a vélemény tényleg az a végzősök körében, hogy ezek jók, de vigyázni kell arra, hogy kiküszöböljük azokat a veszélyeket, amelyeket magukban rejtenek, magukkal hoznak. Persze itt különbséget kell tenni egy okostábla és egy smartphone, tehát egy okostelefon között, mert például egy telefon, amit teszem fel applikációkat, letöltve a tanár előkészít tananyagot, egy ilyen felülettel nagyon hamar vissza lehet érni, mert csak egy simítás és a diák már nem az applikációban van, hanem a messenger listájában van, és már válaszol a világ bármely részéről érkező impulzusokra. De ha például egy okostábláról beszélünk, és azt normálisan használjuk egy megfelelő tananyaggal, akkor az már előre viszi az oktatási folyamatot. Tehát ezeknek a használata egy kultúrát feltételez, egy digitális kultúrát, úgy a tanárok részéről, mint a gyermekek diákság részéről, de valamilyen szinten a szülők részéről is, hiszen ugye mindig azt mondjuk, hogy az oktatásnak 3 partnere van, a szülők, a diákok és a tanárok. Ezt valamilyen szinten a szülőket is ebbe a folyamatba be kell vonni. Például van olyan szülő, aki azt mondja, hogy én nem veszek a gyermekemnek telefont bizonyos korig. Ez egy jó dolog, de amikor minden a Teams-en érkezik, vagy teszem fel, bizonyos feladatok digitálisan érkeznek, akkor ennek a gyereknek meg kell legyen úgymond az a telefonja. Nem egy több ezer eurós gépről van, hanem egy alapeszközről, ami segít a gyermeket. Tehát a régebb, teszem fel, második osztályba kiadta a tanítóbácsos, meg kell venni biológia könyvből 5-öt, rajz, írás, stb. Volt egy csomag, és már elő volt készítve a csomag a papírboltban. De most ez való így van digitális eszközök tekintetében. Tehát itt nagyon okosan kell ezt előkészíteni, komolyan, tehát stratégia mentén kell dolgozni. Ez a világ amúgy is szétszór, tehát ez a digitális világ szétszórja a gyerekek figyelmét, elsősorban ezt tudja mindenki, de a munkánkat is szétszórja, mert már nincsen, teszem fel, 8 óra vagy 10 óra munka, hanem 24 óra van egy tanár életében is, mert a diák lehet, hogy pont 3-kor küldi át a dolgozatát, hogy akkor javítsam ki. Persze én ezt másnap reggel látom. Tehát, hogy ez nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz jó választ adni, okosan kell velük bánni, és valamilyen szinten az előnyeit kell elsősorban kiemelni, és figyelni, hogy faragjuk le a hátrányokat, és ezt diákokkal, mindenkivel együtt kell megtenni.
De akkor nem feltétlenül az a járható, vagy az a jó út, hogy kiűzzük a közoktatásból a svéd mintára, vagy a svéd ötletre, a különböző digitális eszközöket?
Nem, szerintem egyáltalán nem kell ezeket kiűzni, hanem tényleg kell egy olyan megfelelő módszer találni, amivel ezeket korlátozni tudjuk, és én úgy látom, hogy az itthoni romániai közegben a legtöbb tanárnak már sikerült elsajátítania azokat a különböző metódusokat, akár olyan helyzeteket, amikor használni kell mindezeket az oktatási rendszerbe bevitt online eszközöket. Itt már csak az a kérdés tényleg, hogy hogyan sikerül mindezt korlátozni, ahogy itt mondtad te is, Attila, hogy nagyon nagy az a faktor így a diákok életében, hogy most hát úgyse látja a tanár, hogy mit nézek én a telefonomon, és akkor miért ne írjak gyorsan vissza egy üzenetet. És amikor ez az első üzenetváltás megtörténik akár így egy tanóra közben, akkor már ott van a következőn is, hogy ó, nem vette észre, na még egyet, és még egyet, és egyszer csak azon kapja magát a diák, hogy nem is hallja azt, hogy a tanár mit mond, hanem csak simán az egyik oldalon, ott a leghátsón valahol meg van nyitva, és ó, majd otthon úgyis elolvasom. Hát ez az ó, majd otthon úgyis elolvasom, nálam nem szokott működni, és úgy érzem, hogy így az online térben is, ugye, akár könyvek terén. Én még mindig, ugye, ahogy említettem a beszélgetés elején is, az a személy vagyok, aki inkább ezt az analóg részt kedveli, és én úgy is vettem észre magamon, hogy amikor papíron van leírva egy tananyag, jobban tudok rá figyelni. Amikor online van, akkor, ahogy szokták mondani, akár a különböző mass médiában is, csak úgy átsiklik a szemünk rajta, nem veszük észre a lényeget, de amikor papíron van, akkor egy kicsit úgymond komolyabban vesszük mindezt, és jobban odafigyelünk rá, mivel mégis tétje van, kézzel fogható.
Én egészen pontosan ezt a svéd módszert most nem ismerem, nekem nincsenek svéd ismerősem, és senki erről be nem számolt, ahogy én olvastam, és ahogy értelmezem, itt nagyon sokszor az a probléma ilyen fejlett társadalmakban, hogy nem tudnak írni a gyermekek. És akkor vissza kell vezetni, úgymond ezeket a módszereket, tehát lásson a gyermek egy ceruzát, egy papírt, lásson egy ollót, vágjon vele, főleg egy zsenge gyermekkorban, mert ha ez nincs meg, akkor kérdés, hogy mi lesz abból a gyermekből. Lehet elveszik a villanyt, és nem tudja a nevét leírni, vagy nem tud valamit írni. Tehát itt energiától is függ sokszor a digitális oktatása, most pont erről van szó. Tehát itt alap dolgokról is kell beszélni, hogy tényleg azt a gyermeket meg kell tanulni normálisan írni, meg kell tanítani fogalmazni, és ez nem fog menni olyan egyértelműen, teszem fel, számítógéppel. Ugye nagy a kísértés most pár hónapja vagy éve a fogalmazások tekintetében, hogy a diákok ne az eszüket használják, ma a mesterséges intelligenciát vegyék igénybe, ami fantasztikus fogalmazásokat képes megírni, jó magam is kipróbáltam, és arról is van tudomásom, hogy sajnos nálunk is ötödikes gyermek adott már be úgy dolgozatot, persze leírva még a füzetbe, amelyet fogalmazást, amit nem ő írt, hanem a ChatGPT-vel íratta meg. Tehát ilyen tekintetben van egy óriási igazságtartalma a svéd módszernek, hogy igen, térjünk vissza, ezeket zárjuk ki, mert ha nem, elhűlünk. Tehát a gyermek, az ember elveszti azt a képességét, amivel ő kitűnik az állatvilágból. Az eszünkkel, a múlt jelen jövő képességünk, gondolkodásunkkal emelkedünk ki, a lelkünkkel emelkedünk ki az állatok körében, ugye, az emlősök világából, és ha ezt elveszítjük, átadjuk egy gépnek, akkor mi már nem is emberek vagyunk, és akkor mindent megcsinálnak velünk, ami ugye valamilyen szinten meg is történik. Persze ez nem digitális oktatás kérdése csak, hanem egy társadalmi, tehát szociológiai kérdés, egy összetett dolog, de én ezt látom, hogy igen, meg kell tanítani a régi, úgymond nem analóg, hanem itt a régi módszereket a gyermekeknek azért, hogy emberek maradjanak, és ember legyen belőlük.
Visszatérve most az újabb generációkra, én úgy érzem, és van egy pár olyan ismerősöm, akinek a gyereke most így 1-4 korosztályban van, és azt látom, hogy már a tanítónéni, egyes tanítónéni nem is törekednek arra, hogy a gyerek megtanuljon helyesen és szépen írni, hanem egyből akár csak a nyomtatott betűket tanítják meg, amit én rossznak gondolok, mivel így nem fog kifejlődni az a készsége, hogy ő minél szebben és igényesebben írjon, de lehet, hogy erre már nem is lesz igény a következőkben. Ahogy itt mondtad te is, Attila, nagyon fontos lenne az is akár, hogy erre adjunk, hogy ugye a kreativitását a gyereknek fejlesszük, mivel ez a sok impulzus, ami jön, mind csak egyre roncsolja, és akár saját magamon is észreveszem már például, hogy egy hétig többet használom a telefonomat, érzem azt a hiányt, hogy ó, most milyen jó lenne olvasni valamit, hogy ne csak ezt a hülyeséget úgymond, ne csak ezeket a különböző impulzusokat és akár rossz híreket, mert hát valljuk be, az interneten nem csak a szép és boldog rózsaszín felhőről olvashatunk, hanem a világ különböző problémáiról, amelyekről igen, kell tudni, de úgy érzem, hogy többször megosztva ezeket átveszik a hatalmat akár az ember elméje fölött.
most akkor én leszek az ördög ügyvédje, én, aki pálcika embert nem tudok rajzolni, és ritka csúnyán írok, annyira, hogy egy bizonyos idő után bevallom, a saját kézírásomat nem tudom kiolvasni, tehát én nagyon boldogan megvagyok a számítógéppel, a nyomtatott betűkkel és a billentyűzettel, lehet szégyen, lehet nem, de ez az igazság. Viszont beszélgessünk a mesterséges intelligenciáról akkor. Miért feltétlenül baj az, hogyha a diák a ChatGPT-vel iratja meg a dolgozatát, vagy írja meg a dolgozatát, különösen annak fényében, hogy régebb, mondjam azt, hogy az én időmben, a Wikipédiáról copy-pasteltük ki az egészet, akkor mennyivel lett feketébb vagy fehérebb a kép most? Szerintem csak a módszer változott.
Szerintem is csak a módszer változott. Én személyesen bevallom, még nem használtam azt a ChatGPT-t, de vannak igen olyan ismerőseim akár más osztályokból, akik ezt már használták, és én úgy látom, hogy ez egy úgymond könnyebb kiút a különböző esszék vagy házi feladatok, fogalmazások terén, de mégis benne van az a pakliban, hogy ugye úgy érzi a diák, hogy hát ez mégse az én munkám, és akkor van egy ilyen kétegy, de hát beadjam, megvan a jegy, na hú, ezen is túlestünk. De én úgy látom, hogy ez is ugyanúgy hozzájárul ahhoz, hogy a kreativitás és ez az írás készség, nem csak a kézírásra gondolok itt, hanem ugye a fogalmazási készségekre, mindez ugye csökkenjen, és egy adott ponton pedig az legyen, mint ahogy van az autokorrekt, hogy már teljesen egy akár megírt fogalmazást csak úgy kikorrektúráz, és teljesen nem kell gondolkodni. Én azt is el tudom képzelni, hogy akár lesznek ilyen kihagyott részek, ahova a diák majd ki tudja választani, hogy na ide most milyen melléknevet szeretnék tenni, hogy gyönyörű vagy a legszebb vagy csodálatos.
Valóban Szidit megemlített két dolgot, és teljes mértékben egyetértek, hiszen különbséget kell tenni a között, hogy én megírok akár egy Word dokumentumban egy fogalmazást, mert nem írok szépen, mert már fáj a kezem. Legyünk őszinték, nekem is fáj a kezem, hogyha egy A4-es oldalt kézzel kell megírni, hiszen gépen írom az esetek többségében mindent, amit egyszer írok. Ez egy dolog, más dolog az megfogalmazni bizonyos tartalmakat. Gondolunk itt ugye szó volt a fogalmazásokról. A kettő között azért az a különbség, hogy az egyik csak egy manuális dolog, fizikai dolog írunk, a másik viszont, hogy gondolkozunk. És ha ezt a gondolkodást átadjuk egy gépnek, akkor mi, mint emberek, nem vagyunk a helyzet magaslatán, tehát mi, amint említettem, az emberségünk egyik alapeleme a gondolkodás, és itt erről van szó, ezt nem lenne szabad kiölni az emberből. Az, hogy használjuk a gépeket, és úgy oktatunk, ez természetesen jó dolog, de itt a diákok már más csinálnak. Tehát itt már nem is gondolkoznak, hanem beadnak egy kulcsszót, vagy beírják azt, hogy szeretnék a szívről egy fogalmazást, irodalmi szempontból legyen benne az a szó, hogy szeretlek, megbánom, stb., és akkor egy olyan fogalmazást ír, ami ezt veszi figyelembe. Vagy ha beadod neki, hogy biológiai szempontból, hogy artéria, stb., akkor ő azt csinálja meg. Tehát itt a tudás az, ami elvész, a kreativitás vész el a gyermekekből, és ebben látom én a legnagyobb veszélyt. Az, hogy ő írogat itt ott felületeken, az még Wordban, az szerintem nem a legrosszabb.
És mindezek mellett a koncentráció és maga a felelősségvállalás is ezzel le fog csökkenni, és ugye mindenki fogja hagyni, hogy ó, majd meg lesz, majd megírom utolsó percen, hát vajon mivel egy-egy ilyen mesterséges intelligenciával. Úgy gondolom, hogy ennek most ugye nagy híre ment, és mondjuk úgy elkezdték használni az emberek, de végül is saját magukat fogják kiszolgáltatni az online világnak, sőt, egyesek vannak olyan ismerőseim is, akik már ezt megtették, és mondjuk úgy, hogy el lesz butítva lassan már ezen a folyamat. Halad a világ, hogy az online térrel, ennek a hátterével, akár különböző rossz oldalaival ez a folyamat véghez fog menni, és nem lesz ennek egy jó vége, hanem teljesen egyformák, úgymond mindenki a csordába fog beilleni.
Attila, én hozzád fordulnék azzal a kérdéssel, hogy például az egyetemeken látjuk azt, hogy van egy olyan program, aminek az a neve, hogy Turnitin, ugye ide teszik be az államvizsgákat, a szakdolgozatokat, a disszertációkat, vagy akár a doktori téziseket, és ez ellenőrzi a plágiumot. Na most már ez a program jelenállás szerint nem ellenőrzi a mesterséges intelligenciát. Viszont, hogyha az egyetemi oktatók fognák azt a dolgozatot, amit ők most már digitálisan kapnak meg, és bekopíznák vissza a mesterséges intelligenciának, és megkérdeznék, hogy ha-hó, ezt te írtad, vagy nem te írtad, akkor választ kapnának rá. Most ezt a tanárok nem tudják, vagy nem akarják alkalmazni.
A valóság az, hogy mi még nem vagyunk ezen a szinten, tehát a közoktatásban nem tudok arról, hogy valaki azzal foglalkozna, tehát az én kollégáim közül, de köszönjük a tippet, és meg tudjuk csinálni a diákok nagy elkeseredésére. Tehát, hogy egy fogalmazást visszaforgassunk a mesterséges intelligenciának, lehet, hogy meg kell tenni bizonyos szinten, miért ne? Tehát itt ugye szó volt arról, hogy Facebook és másoljuk. A plágium ellen tényleg jók ezek az ellenőrző eszközök. Ugye egy tudományos diákkori konferencián, egy versenyen mindig is lepontoztuk azt, amikor Wikipédiáról koppintották a diákok a forrás, hiszen az irányt ad a Wikipédia, de még akkor is, ha tudományos tartalmakat közöl valamilyen szinten, nincs a tudományos módszertan mentén kidolgozva az a cikk, tehát impulzusokat adhat. Tehát ez eddig is volt, hogy leellenőriztük. Persze, amint említettem, 12. osztályban nem töltjük vissza, nem ellenőrizzük, de meg lehetne tenni.
Arra gondolok, hogy Attila német tanár vagy, de vannak olyan diákok, akik angolosok, vagy jobban megy nekik az angol, nem szeretik a németet, vagy miért ne fordítva, akik az angolt nem szeretik, és jobban megy nekik a német. Hogyha ők használnak akár egy fordított, akár a mesterséges intelligenciát, ugye nagyon jó, szintén mesterséges intelligencia AI alapú fordítók is vannak most már a világhálón, ezzel működik a Google fordítója is, vagy a sokak számára ismerősen csengő DeepL fordító, akkor az végül is jó, vagy ez is butítja a diákokat, butítja a jövő nemzedékét?
Szerintem felgyorsítja a folyamatot akár egy-egy fordításnál, itt gondolok szavak, vagy akár rövidebb mondatok fordítására. Ugye tudjuk azt, hogy nem mindig pontosan fordít, és lehet, hogy a végén valami marhaságot fog beírni a diák, vagy akár én személy szerint egy-egy fogalmazásba, vagy különböző feladatok megoldásánál. Én úgy gondolom, hogy szavak lefordítására jó lehet, de ahhoz, hogy mondjuk ugyanúgy legyen egy ChatGPT, ami fordít más nyelvre, szerintem ez nem működik. Ezt még fejleszteni kell.
Kérdés az ugye, hogy az ember mit tanít. Ha említetted, hogy én németet tanítok, én ötödikben szoktam megcsinálni úgymond a gyermekekkel, hogy tudatosítsam, hogy a tanulás nem az, hogy megcsinálom a házit, és azt a ChatGPT-vel kidolgoztatom, vagy összemásolom a Wikipédiáról az anyagot. Tehát itt a tudás felhasználásáról elsősorban, tehát mi azért tanítunk, hogy a gyermek azt fel tudja használni, nem csak, hogy tudjon dolgokat, tehát azt tudja alkalmazni. A nyelvnél ez tökéletesen így van a hétköznapokban a nyelvet, nem azért tanulunk, hogy tudjuk a szabályokat, hanem azért tanuljuk, hogy amikor én összekerülök egy angollal, akkor tudjak angolul beszélni, nézek a szemébe és mondjam el a véleményemet. És nem lehet állandóan, illetve lehet, hogy telefonon keresztül beszélgetek vele, de az nem egy normális emberi kommunikáció. Ezt az ötödikeseknek úgy próbálom elmondani és tudatosítani bennük az emberi kommunikáció lényegét, és azt, hogy teszem fel egy nyelvet, az emberi kommunikáció érdekében tanulunk meg, hogy a számokat tanítjuk nekik, ugye, és a telefonszámot azt el kell mondani. És mindenki, tehát becsukott könyvvel elmondhatja, hogy mi a saját telefonszáma, tehát jó tudni a gyermeknek, és én németül kérem, hogy diktálják be nekem a telefonszámukat úgy, hogy én közben pötyögtetem a telefonomba, és hívom azt a számot. És persze néha kicseng valahova, akkor megállítom, ha rosszul diktálta, akkor nem neki cseng is. Mondom, hát látod, most akartam közölni veled, hogy 1 millió eurót nyertél a lotton, de nem tanultad meg a számokat, ezért elestél a nyereménytől. Tehát ezt lehet érzékeltetni gyermekekkel valahol, tehát nyelveknél vagy akárminél, tehát ezt jelenti a tudás, tehát hogy használjuk a világban, és ezt a gépekkel szerintem csak olyan suta módon lehet megtenni.
Itt említetted, Attila, az impulzusokat, és akkor Szidi, tőled kérdezném azt, hogyha van egy olyan téma, amiről nincs fogalmad, nincs rálátásod, és kéne valami információ, akkor nyilván kényelmesebb leülni a számítógépen. Én nem tudom, hogy te mennyire választod ezt a technikát, de egyértelműen kényelmesebb, mint keresgélni nyomtatott könyvekben, akármilyen csúnyán is hangzik ez, és akkor erre miért nem lehet egy járható út a mesterséges intelligencia, ami végül is összegyűjti különböző forrásokból? Nyilván, hozzáteszem gyorsan, hogy megvan annak a veszélye, hogy a mesterséges intelligencia álmodik, olyan könyveket hivatkoz le, amelyek nem is léteznek.
Szerintem az a legjobb módszer, hogyha több forrást is megnézünk, és nem egy külön mesterséges intelligencia által összeszedett forrásból fogunk mi ugye tanulni, vagy akár abból informálódni, hanem tényleg különböző oldalakat nézzünk meg, és akár hivatalos oldalakat, például könyvtárak oldalát. Én ezt látom így jobbnak, és nyilván, hogyha itt mondtad, hogyha egy olyan témáról, amihez nem tudok hozzászólni, vagy nem ismerek róla különböző forrásanyagokat, de hogyha tényleg, ugye most már valljuk be, hogy az informatika és az internet internet jobban áll, mint hogy elmenjek egy könyvtárba, de hogyha véletlenül van egy olyan ismerősöm, aki tényleg ezzel kapcsolatosan tanul, vagy akár már ő is készített ezen a téren bármilyen anyagot, akkor lehet, hogy az még mindig biztonságot nyújt, vagy sugároz nekem, hogy inkább tőle kérdezzem meg, vagy tőle kérjem el ezeket az anyagokat.
Összegezzünk. Hogyan fog akkor alakulni a digitalizáció a közoktatásban, és mire van szükség ahhoz, hogy mindkét fél méltányosan tudja használni a rendelkezésére álló felületeket, lehetőségeket, eszközöket?
Véleményem szerint visszamenni, teljesen visszapörgetni az időt nem lehet, tehát ezeket a kulturális, civilizációs vívmányokat mindenképpen be kell építeni a közoktatásba. Jól meg kell különböztetni azt, hogy milyen szinten, milyen mértékben történik ez a folyamat, és amit említettem, most is fenntartom, és tényleg úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni az eszköz és a tartalom között, és a digitális eszköztár mellett a digitális tartalmat kell kidolgozni az oktatás érdekében, átdolgozni. Itt elsősorban szemléltető eszközöknek a fejlesztéséről van szó, és amennyiben ez egy egység, és nem ilyen random használata az úgymond digitális tartalmaknak, az internetnek, bármilyen tartalom letöltését jelenti, hanem egy oktatás szempontjából a különböző kompetenciák, oktatási célok, értékek mentén történik és valósul meg mindez, akkor én azt mondom, hogy igenis, ez egy nagyon jelentős fordulat az emberiség életében, a 21. századnak talán ez lesz a vívmány, a 20. talán a számítógép volt, ahogy mondják. Tehát a valóság az, hogy én nem iktatnám ki őket, de természetesen meg kell tartani, ahogy itt többször is elhangzott, azt az arany középutat, hogy a gyermek ne butuljon el, hogy a gyermek tudjon írni, tudjon normálisan beszélni, ne gépírjon helyette, ne gépbeszéljen helyette, és használja az eszét.
Én is úgy látom, hogy ezek különböző módszerek ugye megmaradnak, és lassan-lassan egy járható úttá válnak, mert ugye ennek az útnak az elején járunk, és úgy gondolom, hogy ugyanúgy az arany középutat meg kell tartani, és szerintem, hogyha a tanárok is erre figyelni fognak, a szülőkkel együtt, nem csak külön a tanár, vagy csak a szülő, akkor ennek egy jövője lehet.
Legyen akkor ez az árszó. Attila, Szidi, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendégei voltatok, és javasolom, hogy jövő héten folytassuk ezt a beszélgetést, mert egy érdekes témára, a tanárok rémálmára fogalmazhatok így is, az okos telefonra nem került még sor.
Köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen, természetesen nyitottak vagyunk egy újabb beszélgetésre, de hát addig is én azt kívánom, hogy mindannyiunknak legyen egy szép estéje, viszontlátásra. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne dr. Puskás Attilával, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanárával és Miklea Szidónia Andreával, 12. osztályos diákkal, akiknek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.